Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket kezdjük a 42. Zsoltár első versét énekelve. 42. Zsoltárunk első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád, én Istenem, szomjúhozik én lelkem, vajon színed elejébe, mikor jutok, élő Isten.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai Isten tiszteleten közöttünk szolgál Dominiák Zsolt, a csillagtelepi gyülekezet plántálást végző lelkipásztor. Fogadjuk szeretettel az ő szolgálatát. És gyülekezetünk vezető lelkésze Kéri Tamás pedig egy kórus hétvégén van most, szeretettel gondol a testvérekre, mi is imádkozzunk érte. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy a héten búcsúztak a szerettei, Glonci Gyuláné született Botos Julianna 72 éves, és Rácz Károly 68 éves korában elhunyt testvéreinktől. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok részére. Állandó alkalmaink a liturgiás lapunk hátoldalán olvashatóak, illetve minden egyes alkalom, minden egyes hirdetés, amit ilyenkor felszoktunk olvasni, az megtalálható rajta, ezért ne csak az istentisztelet alatt használjuk, mint segédeszközt, az énekek meg az ige szakasz istentisztelet rövid verzió miatt, hanem amúgy is vigyük haza, és ott van rajta minden hirdetés, minden fontos dátum, illetve szeretettel ajánljuk minden testvér figyelmébe Facebook oldalunkat, weboldalunkat, ahova igyekszünk minél több friss hírt feltenni. Konfirmációra felkészítő tanfolyam elindult, két hetente van csütörtökön. Szeretettel várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik szeretnének a gyülekezetünk teljes jogú, úrvacsorával élő és választó tagjává válni. Tehát aki szeretne az idén indult konfirmáció előkészítőre indulni, az keressen meg bennünket. 15 év felett lehet rá jelentkezni. A gyülekezeti tagságunk feltétele a minden évben névvel befizetett egyház fenntartói járulék, amelyet átutalással, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy akár Isten tisztelet előtt vagy után az iratterjesztő asztalnál is lehet rendezni. Az Egressi Béni Református Iskola szeretettel várja továbbra is a diákok jelentkezését, és az ismertetőjük még megtalálható a bejáratnál. És ahogyan említettem is, igen, a mai Isten tiszteleten Dominiák Zsolt szolgál közöttünk, és az Isten tisztelet végén pedig, mivel ma van az imádságos vasárnapunk, mindig a harmadik vasárnap, ezért szeretettel várunk minden imádkozásra kész testvért fent, Isten tisztelet végén a gyülekezeti teremben, és ott fogunk majd közösen Isten elé vinni dolgokat, először univerzálisan, utána a gyülekezetünk dolgait, utána pedig személyes dolgokat fogunk majd megbeszélni és imádkozni. Várunk mindenkit, aki erre szeretne maradni velünk. Október 28-ától 31-ig esténként, minden este 18 órakor más templomban más lelkészek fognak szolgálni a reformáció hetének keretein belül. Azt, hogy melyik lelkész lesz melyik templomban, az megtalálható majd a hirdetőtáblákon, a weboldalon, a Facebook oldalon. Várunk mindenkit a reformációs alkalmakra, és november 2-án lesz így az úrvacsorás Isten tiszteletünk, amire szintén várjuk majd a testvéreket. A következő Isten tisztelet után való beszélgetés, tehát a beszélgetős Isten tisztelet, amikor itt maradunk és kis csoportokban beszélgettünk, az eltolódik, és így november 9-én lesz, nem első héten, hónap első hetében, ahogy általában szokott lenni. És hirdetem a segítségnyújtás lehetőségét, Ökrös Pálné testvérünknek irányított véradásra lenne szüksége, és aki ebben tudna segíteni, azt kérjük, tegye meg, ehhez minden szükséges adat itt van a liturgiás lapon rajta. Előre is köszönjük a testvéreknek a segítségét. És ajánlom figyelmébe minden kedves testvérnek az iratterjesztésünket, az asztalt, a kiáratnál, ott vannak mindenféle igés képeslapok, bibliák, gyerekbibliák, egyéb lelki olvasmányok, és a reformátusok lapja is. Folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval, az 591-es számú énekkel, és az ének alatt a gyermekek pedig gyermek Isten tiszteletre felmennek Rozika nénivel. Ezt is hirdetem, hogy minden Isten tisztelet alatt van gyermek Isten tisztelet is párhuzamosan, és kisgyerek vigyázás is az egészen pici gyermekekre. Tehát 591-es számú énekünket énekeljük, erős vár a mi Istenünk, így kezdődik.
Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk, az Úr a mi oltalmunk, az ő ellenség most is üldöz még, nagy a serege, csalárdság fegyvere. Nincs ilyen több a földön. Erünk magában mit sem ér, mi csak hamar elesik. De küzd értünk a hős vezér, két Isten rendelt mellénk. Kérdezed ki az, Jézus Krisztus az, Isten szent fia, az ég és föld ura, ő a mi diadalmunk. világ minden ördöge, ha elnyelni akarna, minket meg nem rémítene, mi rajtunk nincs hatalma. E világ ura, gyújjon bosszúra, nincs ereje már reaítélet vár. Az ige porba dönti, az ige kőszálként megáll, megszégyenül kibántja. Velünk az Úr táborba száll, szent lelkét ránk bocsájtja. Kincset, életet, hitvest gyermeket, mind elvehetik, mit érez ő nekik, milyen a mennyörökre.
Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk hozzánk szóló igéit, Jeremiás próféta könyvének 31. fejezetéből, a 31-es verstől a 34-ig a következőképpen. Íme, eljönnek majd a napok, ezt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megrontották szövetségemet. Noha én férjük maradtam, így szól az Úr. Ha nem olyan lesz az a szövetség, amelyet a napok után kötök Izrael házával, ezt mondja az Úr, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki a fele barátját, és senki a testvérét eképpen. Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan ismernek majd engem, kicsintől a nagyig, ezt mondja az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, a szívünk befogadását és annak megtartását. Gyertek testvéreim, ezért helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy erős vár vagy, ahova menekülhetünk, aki megvéd bennünket, akinél oltalmat találunk. Köszönjük neked azt is, hogy mindig megpróbálsz bennünket a jó útra terelni és azon megtartani. Köszönjük a te vezetésedet a te áldó szent lelkeden keresztül, és azt is köszönjük neked, hogy a gyülekezetünkben történtek gyógyulások, fizikailag is, lelkileg is, és kérlek Istenem, hogy továbbra is adj ilyen gyógyító erőt szent lelked által, hiszen olyan sok testvérről tudunk, aki vagy kórházban van, kezelések után, vagy éppen arra készül. Olyan sok olyan betegről tudunk, aki otthon lábadozik az otthonában, akiket ápolnak. Te adj ezeknek a betegeknek gyógyulást szent lelked által, és te adj erőt azoknak, akik velük foglalkoznak, akik velük törődnek. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mai alkalmunkat is, az igére való odafigyelésünket, áld meg Zsoltot, és add a te igédet az ő szavába, és add, hogy a te igéd üzenete eljusson a szívünkbe, hogy gyökeret verjen, és hogy tudjuk ezeket alkalmazni a hétköznapokban, és ne csak itt halljuk őket. Jézusért, ami Urunkért és megváltónként, szent lelked által kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetés előtt, testvéreim, így fennállva énekeljük a 797-es számú énekünk első két versét. Így kezdődik, ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igét, amit hiszem, hogy Isten szava ma hozzánk az apostolok cselekedeteiből, annak a 17. fejezetéből olvasom a 16. verstől, a fejezet végéig. Miközben Pál Aténban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele. Némelyek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopagoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopagosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kész szolgálatára, mint a hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározva elrendelt idejüket és lakóhelyük határai, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük, néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopagita Dionysios is, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Eddig az ige, foglaljunk helyet. Amen. Ahogy kedves kollégám Márk már felvezette, én a csillagtelepi gyülekezet plántálást vezettem itt egy kicsit több, mint egy éve, és gondoltam, amikor ide készültem, hogy valami olyat hozok, amivel mi is foglalkozunk, és az imacsoportunk, az a mag, akivel újra és újra összegyűlünk, és igyekszünk közösséget alkotni, és megélni a közösséget Istennel és egymással, annak az őszi témája nem más, mint az evangélium, ami mindig aktuális, és mindenre kihat. És azért gondoltam, hogy ez fontos, főleg így a kezdeteknél, de nem csak akkor, mert hogy sokszor gondolunk úgy az evangéliumra, mint egy ilyen belépőre, ami egy küszöb, ami arról szól, hogy megismerjük, hogy Jézus Krisztus mennyire szeret bennünket, mit tett értünk, és utána aztán már rátérhetünk a keményebb eledelekre is. De valójában nem így van. Az evangéliumra mindig szükségünk van, a szabadulásra, arra, hogy megerősödjünk abban, hogy valóban nem az érdemeink szerint és a mi teljesítményünk szerint lehetünk az Isten szeretett gyermekei, hanem egyedül az ő ajándékából. Éppen ezért nekünk is ez a témánk, és legutóbb pont erről az igerészről beszélgettünk, ezért gondoltam, hogy ide is elhozom a testvéreknek, hogy vajon így is felteltem a kérdést, hogy Isten szeretetében élem az életem, a mindennapjaimat, vagy valami más mozgat ott belül. Nem könnyű ezzel foglalkozni, mert ha kilépünk az ajtón, akkor már is könnyen felhúzhatjuk magunkat. Gondolok itt akár a tömegközlekedésre, hangos telefonokra, rengeteg zajra, elénkvágás, tolakodás, igazságtalanság, amikor átlépnek rajtunk. Nem könnyű ilyenkor az Isten szeretetére gondolni, de talán ki se kell lépnünk már hozzá, hiszen a hírek, a közösségi média is sokszor annyira leterhel, hogy lassan már receptre írják fel, hogy inkább ne nézzük, inkább ne is olvassuk, jobb a békesség. És hogyha így háborog a lelkünk, akkor hogy találjuk meg az Isten szeretetét? Pálnál azonban valami más látunk, így a háborgás tekintetében, hiszen onnan indul ez a szakasz, hogy Pál, amikor Aténban van, akkor háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Ez a szó talán ma idegenül cseng számunkra, és rögtön meg is jelenik egy szobor, amit ugye abban az időben így az istenségeknek készítettek, ott Aténban is, és tele volt ezzel a város. De valójában, hogyha egy kicsit mélyebbre megyünk, akkor a bálvány azt jelenti, ami az imádásunk tárgya. Ami valami olyan dolog, amitől úgy gondolom, hogy az életem is függ. Ami valójában mozgat. És én erre felé szeretném, ha elindulnánk az ige kapcsán, egy kicsit amennyire lehet mélyebbre menni, hogy mi az, ami valójában mozgat. Mi az, ami meghatározza az életemet, és mi az, ami nem az Isten. Itt látjuk Pálnál a bálványok, szobrok, de az is nagyon megdöbbentő, hogy miután így háborog Pálnak a lelke, talán arra gondolnánk, hogy most akkor jól kiosztja őket, és elmondja számukra, hogy mi is az igazság. De mikor elviszik az Areopagoszra, akkor nem ezt a hangnemet üti meg, hanem úgy is mondhatom, hogy kapcsolódik hozzájuk. Így kezdi egészen megdöbbentően, hogy aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, ahol a bálványok is vannak, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. És ez számomra nagyon megindító volt olvasni, nem ezt várnánk talán, és ez talán nekünk is felteszi a kérdést, hogy mi mit kezdünk a minket körülvevő kultúrával. Mit kezdünk a minket körülvevő spirituális nyitottsággal, érzéssel, éjséggel, mert hogy ez ott van valahogy az emberekben, és Pálnál is azt látjuk, hogy keresi a kapcsolópontokat. Hogyan tudunk hozzá kapcsolódni a másik emberhez, aki ugyan keresi az Isten, de máshogy, mint mi, más utakon. Pál valahogy keresi ezt a kapcsolópontot, és meg is találja, és itt eszembe jutott, hogy ha az egyház történetét nézzük, vagy a kereszténységünket, akkor mindig három út bontakozott ki ezzel kapcsolatban. Az első az volt, amikor most így kicsit negatív értelemben mondom, mint erős várként az egyház azt az utat választja, hogy bezárkózik, és azt mondja, hogy ami kívül van, az mind rossz, mi itt belül vagyunk, mert minket már megmentett az Isten, és nekünk így jó. Ez az egyik út, ami sokszor újra és újra felbukkan a mi életünkben, mint keresztény közösségek életében. Aztán lehet a másik oldalra is elmenni, amikor azt mondjuk, hogy hát ismerjük meg ezeket az embereket, legyünk egészen olyanok, mint ők, és valahogy azt is látjuk, sokszor talán így a nyugati társadalomban hallunk ebből híreket, hogy az egyház úgymond feloldódik a társadalomban, és már nincs szinte semmi különbség, mint egy hétköznapi klubest és egy egyházi alkalom között. Ez tehát egy másik lehetőség, de valójában mindig azt akarja megmutatni nekünk Isten, hogy se a bezárkózás, se ez a fajta feloldódás nem a jó út, hanem valahogy találkoznunk kell a másik emberrel, valahogy találkoznunk kell azzal az emberrel is, aki egészen más, mint mi, és ezt látjuk itt Pálnál is, hogy mer találkozni, mer kapcsolópontokat keresni azokkal, akik jön, keresik az Isten, de más úton. És aztán úgy folytatja, hogy Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint a hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Isten, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony, az ő nemzetsége vagyunk. Tehát itt nem csak, hogy megkeresi a kapcsolópontot, hanem igyekszik úgymond egy alapra helyezni bennünket. Hogy van egy teremtő Istenünk, aki ezt a világot nekünk ajándékozta, és az életünket is. Aztán még tovább megy, és azt mondja, hogy van egy emberiség. Hogy mindannyian egy vérből származunk, ezt mondja. És amikor tovább megy, akkor arról is beszél, hogy van mindannyiunkban egy mély vágy az Isten keresésére. És itt van a jó hír, az első talán, hogy az Isten nincs messze egyikünktől sem. Hogyan lehet ez? Úgy testvérem, hogy ez nem rajtunk múlik. És ismét itt jelenik meg az evangélium világosság, hogy ezt nem mi teremtettük meg magunknak. Nem emberi kész szolgálata, nem a mi teljesítményünk, hogy mennyire vagyunk közel hozzá. Nem érdem, hanem ajándék. És akkor ez egyből, amellett, hogy jó hír, talán le is leplez bennünket, hogy hát talán tőle sincs annyira messze, akiről nem is gondolnám. akiről azt mondanám, hogy na, ő biztos nagyon messze van az Istentől. De Pál azt mondja, hogy nincs messze. Egyikünktől sincs messze. Attól sincs messze, akiről azt gondolnánk mi, hogy nagyon messze van. És ha még tovább megyünk, akkor aztán leleplezheti a szívünket is, hogy mi az, ami valójában mozgat. Mi van a szívemben? Hova kapcsolódik? Mivel van tele? Lehet, hogy, hadd tegyem fel így a kérdést, magamat is beleértve, nekem is vannak bálványaim, amik fontosabbak az Istennél. Ehhez hoztam most néhány állítást és kérdést is, ami segíthet mélyebbre menni, a szívünket is az Isten elé vinni. Az állítások talán így kezdődhetnének, hogy az életemnek akkor van értelme, csak akkor érek valamit, ha például a házastársam, a főnököm, a gyermekem, a munkatársam szeret és tisztel, ha elismeri az én életemet, ha elismeri azt, amit én teszek, akkor van értelme az életemnek, csak akkor. Vagy azt is kérdezhetem magamtól, hogy az életemnek csak akkor van értelme, csak akkor érek valamit, ha kézben tarthatom a dolgokat, akár a családban, akár a munkahelyen, ha kezemben van az irányítás. De lehetünk így a munkánkkal, a teljesítményünkkel, vagy az anyagi biztonsággal is. Valóban csak ekkor ér valamit az életem, ha ez megvan. És vannak nehezebb kérdések is, mert hogy itt Pál is egy kicsit pedzegeti, a vallás is lehet ilyen. Az életemnek csak akkor van értelme, hogyha jó keresztény vagyok. Ha itt vagyok minden vasárnap, ha minden nap imádkozom. Ez mutatja meg, hogy mi az életem értelme. És ha még egy nehezebbet mondok, az életemnek akkor van értelme, csak akkor érek valamit, ha a családom boldog. Ha meg tudom teremteni, hogy ők jól legyenek. És itt fontos a ha, testvéreim, mert ezek mind jó dolgok önmagában. Mind a munka, a teljesítmény, az anyagi biztonság, a család, a hitünk. Jó dolgok, de itt az a kérdés, hogy mi az, ami az első helyen van a szívünkben. Hadd hozzak egy személyes példát. Amikor én ezzel foglalkoztam, akkor arra jöttem rá, hogy bizony én szeretem kézben tartani a dolgokat. Szeretem előre megtervezni, hogy mihogy történik, és bizony, ha nem így sikerül, ez gyakran nagyon mélyre tud levinni. És itt ismertem föl, hogy bizony, lehet, hogy ezzel gondjaim vannak, lehet, hogy ez valami bálvány. Elfordulás az Istentől, vagy egyfajta bizalmatlanság, hogy csak akkor működik az élet, hogyha kézben tudom tartani. Ez elfordulás is egyben az Istentől. És még néhány kérdést hadd hozzak ezzel kapcsolatban, ami segíthet. És nézzük meg így a szívünket együtt, hogy mi az, amitől a legjobban félek. Miért aggódom a legtöbbet? Vagy miben kellene kudarcot vallanom? Mit kellene elveszítenem ahhoz, hogy úgy érezzem, már nem érdemes tovább folytatni? Vagy mi ad erőt az életem folytatásához? Milyen gondolatok foglalnak le leginkább? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy mi a legmélyebb vágyad? Hová húz a szíved? Mert Pál azt mondja, hogy ott lesz a bálványod. Ott lesz az, akitől a biztonságot várod. A békességet, az életed megoldását. Mert a szívünk sajnos ilyen. Ez az ember története, és mert szeretnénk, hogy nem ilyen legyen, újra és újra beleeshetünk ebbe. Ugye a szívünk valami mást keres. Mert az Isten kevés lesz. Úgy érezzük, hogy nem adja meg azt, amire szükségünk van. Nem adja meg azt, amire igazán vágyunk. Calvin, a híres reformátor is így fogalmazott egyszer, hogy az ember szíve bálványgyár. Újra és újra keresi azt, ami ez a legmélyebben kapcsolódhat. És ez nem mindig az Isten. Még a mi életünkben sem, akik már megismertük az ő szeretetét. De a jó ír az, testvérem, az Isten nem áll meg itt. Ennél is tovább akar vinni bennünket. És nagyon megindító felismerés volt számomra, amikor így a szív kérdésével foglalkoztam az ige hirdetés kapcsán, hogy az Ószövetség utolsó mondatai erről szólnak. Ebből olvasok egy verset, Malakiás könyve, tényleg az utolsó mondat. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz. Mert ez az Isten vágya, és ez az, amin dolgozik, hiszem, hogy ma is. Mert azt akarja, hogy a szívünk újra és újra összekapcsolódjon, és visszataláljon hozzá. Hogy forduljunk oda egész szívünkkel, és egymáshoz is. Hogy benne találjunk biztonságot és békességet. Mert sajnos minden más törékeny. Ezért énekeltük Luther énekét is. Sokszor bevallom, testvérek, hogy én is nehezen énekeltem azokat a sorokat az erős várami Istenünkből. Amikor Luther azt mondja, hogy mindent elvehetnek. Anyagi biztonságot, házastársa, gyermeket. Miénk az Isten. És magamban sokszor vitatkozom is Lutherrel, hogy hát hogy lehet ilyet leírni? Tényleg mindent. De valahol mégis a lényegről beszél. Hogy az Istenben gyökerezzen a szívünk. Erre akarja ő is felhívni a figyelmet, hogy újra felfedezzük azt, amit Pál itt úgy mond, hogy ő ad mindenkinek életet. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Akkor is, amikor ez nem tudatos, amikor nem vesszük észre, amikor talán azt gondoljuk, hogy nagyon messze van az Isten. Pál azt mondja, nem. Nincs messze egyikünktől sem. És Jézus Krisztusban a szívét teszi ki értünk. Rajta látjuk, hogy milyen fájdalmas az, amikor elfordulunk tőle. De rajta látjuk azt is, hogy az ő szeretete még a halált is legyőzi. Az ő szeretete mindennél nagyobb. És ez szívogat ma is. Most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. És ez az imádságom, és ezért plántáljuk azt a kis közösséget Csillagtelepen is, mert az Isten nincs távol. Nincs távol a csepeliektől, nincs távol sok itt élőtől, aki még nem ismeri az Urat, és nincs távol tőlünk sem. Azt akarja, hogy a szívünk újra összekapcsolódjon, és az életünk benne gyökerezzen, és nem másban. És lehet, testvérem, hogy nehéz ehhez most kapcsolódnod. Látjuk itt a ige szakaszunk végén is, hogy volt, akik gúnyolódtak Pál szavain. Volt, akik cinikusan álltak hozzá. Ugyan már az Istenben gyökerezzen az életem. Vagy voltak, akik azt mondták, hogy igen, igen, de inkább majd máskor térjünk vissza rá. Néhányan pedig követték őt, és megértettek valamit a hívásból. Nem könnyű ehhez kapcsolódni, és ha régóta követett Krisztus, testvérem, akkor hagyd mondjam azt, hogy jó, hogy itt vagy. Milyen jó, hogy itt vagy, ezt mondja az Isten. Minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, de azt is kérdezi az Isten, hogy hol van a szíved? Hova kapcsolódik? Miben gyökerezik? Hozzám kapcsolódik az? Mert én azt szeretném, hogy biztonságot adjak neked, hogy békességet adjak, hogy szabadulást, olyat, amit senki nem vehet el tőled. És a kereső vagy, ha úgy érzed, hogy az Isten talán még egy kicsit ismeretlen számodra, akkor keresd bátran, mert azt mondja, hogy nincs messze tőled. Nincs messze egyikünktől sem. A szívét akarja megmutatni nekünk Jézus Krisztusban, mindannyiunknak. És kérdezi, hogy te mit válaszolsz neki? Te mit mondasz erre? Amen. Gyertek testvéreim, most az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a már megkezdett 797. énekünk harmadik és negyedik versét. Az ének harmadik verse így kezdődik. Ó Ábrahám ura, szent kegyelmed nekem, az én örömöm utamon ez vezessen. Testvéreim, imádkozzunk fennállva. Uram, köszönöm neked, hogy te nem csak a felszínen akarsz velünk találkozni, hanem mélyre akarsz menni, a szívünkre akarsz beszélni, és meg akarod alapozni újra és újra az életünket. Köszönjük az eddig eltelt napokat, amiket veled járhattunk, az áldásokat, az örömöket. És köszönjük azt is, amikor a próbákban, a nehézségekben is velünk voltál, megtapasztaltuk a te kegyelmedet, jóságodat. Szeretnénk most eléd hozni a szívünket. Szeretnénk most úgy eléd hozni, mint ami újra és újra keres valamit vagy valakit, amibe kapaszkodhat. Ami fontosabb lesz talán, mint te, amitől az életet várja. De Uram, szeretnénk újra téged tenni az első helyre. Megtapasztalni azt, hogy te vagy az, akiben élünk. Te vagy az, aki életet adsz. Te vagy az, aki kézben tartasz bennünket. Bárhogy is alakulnak a napok, köszönjük, hogy újra és újra visszahívsz magadhoz. És Jézus Krisztusban megmutatod magad. Megmutatod, hogy vannak sebek, de megmutatod azt is, hogy van gyógyulás, van feltámadás, van nagyobb te magad. Köszönjük, hogy így tehetjük le eléd mindazt, ami terhel, mindazt, ami nehéz. Akár a kapcsolatainkban, akár az anyagi biztonságunk tekintetében. akár a minket körülvevő világban, környezetben. Urunk, köszönjük, hogy mindez a Te kezedben van, és veled együtt mi is. Így tesszük le a gyülekezetünket, ezt a közösséget, és a csillagtelepi plántálást is. Uram, Te építs, Te mutasd meg magadat nekünk újra és újra. Köszönjük, hogy nem a mi teljesítményünkön múlik egy-egy ilyen közösség élete, hanem a Te kegyelmed, a Te csodád, ahogy létrejön, ahogy formálódik, ahogy megújul. Adj, Uram, ebben hitet, kitartást, imádságos szívet. És Uram, el jó volt hallani gyógyulásokról. Én is imádkozom, Uram, betegekért, a testi-lelki erőtlenségben szenvedőkért. Mutasd meg magad nekik is, és az őket körülvevő családokért, gondozókért. Uram, és attól, hogy mi is lehessünk gondviselő testvérei egymásnak. Adj, Uram, napról napra több szeretetet a szívünkben. Olyan szeretetet, ami önzetlenül ad, ami tud odafordulni, kapcsolódni az egészen más emberhez is. Köszönjük, hogy így is formálsz bennünket. Megvalljuk, hogy sokszor nehéz a formálódás, de ugyanakkor nagyon jó is, hogy Te így foglalkozol velünk, gondod van ránk, és erre a világra. Kérünk, hogy így teremts békességet bennünk és körülöttünk. Így imádkozunk háborúk végéért, így imádkozunk békességért ott, ahol ellenállás van. Így imádkozunk, hogy újra és újra rácsodálkozunk arra, hogy egyek vagyunk előtted. Legyen bármilyen a hozzáállásunk, a korunk, a bőrszínünk, a politikai gondolkodásunk, mind egyek vagyunk előtted. És Te vagy az, aki egyedül megtartasz, aki egyedül vezetsz, akiben soha nem csalódunk. Uram, így könyörülj rajtunk, és hallgasd meg a mi imádságainkat, add, hogy a szívünk visszataláljon újra és újra hozzád. Így imádkozunk, Urunk, most azzal az imádsággal, amit Te tanítottál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most még nemzetünkért is imádkozva énekeljük a 644. dicséretet, a szózatot.
Azadnak rendület.
és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Folytassuk most a 799. énekkel, helyünket elfoglalva.
Most pedig énekeljük, kedves testvéreim, a záró énekünket, a 601-es számú éneket, az Úr Isten az én reménységem, így kezdődik. És áldott vasárnapot mindenkinek, és várunk szeretettel mindenkit Isten tisztelet után, a gyülekezeti házban a közös imádságra.